És vendégem Szécsi Judit, akit köszöntök, gyerekpszichológus, akit köszöntök. Szia!
Szia, hello!
És hát ugye itt felvezettem, hogy a kamaszoknak az érzelmi életéről, a kapcsolatteremtésről, ne adjék a szerelmi viselkedéséről fogunk beszélgetni, és azt is mondtam, hogy egy nagy felkiáltó jelet tettem mellé, de hogy sokszor már ezt ők a virtuális térben élik.
Hát túlnyomó részt, igen. Abszolút ez a tapasztalat, hogy túlnyomó részt ilyen online felületeken való ismerkedés zajlik.
Megint az ismerkedés az még az
és a kapcsolattartás is.
Igen, meg a megélése a dolognak. Nekem az egy nagyon-nagyon furcsa helyzet.
Képzeld el, hogy nem egyszer találkozom olyannal, hogy kapcsolatról számolnak be fiatalok úgy, hogy életükben nem találkoztak. Soha nem is fognak találkozni, mondjuk akár más országban, vagy más kontinensen élnek, de együtt vannak. Megismerkednek valamilyen felületen, és járnak. Igen. Ami abban merül ki, hogy közösen néznek filmet, vagy közösen alszanak úgy, hogy be van kapcsolva a kamera, és az az élményük.
Hát ez mondjuk konkrétan elképesztő.
Az az élményük, hogy ők járnak, és együtt vannak, és randíznak.
És nincs benne illat, nincs benne érintés, azt se tudom, hogy a másiknak milyen a közelsége, hogy ez hogyan hat rám.
És akkor visszakapcsolnék arra amit az első adások egyikében, amiről beszéltünk, hogy ez a mennyire tudok helyzeteket átlátni a kockázatkereső viselkedésnek az ilyen nagyon extrém volt a kamaszkorban, hogy sok olyan döntést is hoznak, hogy így mondjuk megindulnak, meg eltervezik, hogy akkor valahogyan összegyűjtve mondjuk a zseppénzt, hogyan lehet egymáshoz eljutni vonattal, akármivel, és hogy ez mennyi veszélyt rejt magában tényleg, hogyha ez mondjuk egy felfedetlenül maradt, hogy titkolóznak mondjuk a szülők előtt az ilyen kapcsolatok terén. Tehát, hogy nem egyszer tervezik, hogy tényleg valahogyan összejön egy találkozó. Elég extrém és félelmetes azért ez a dolog.
Na jó, akkor figyelj, lassítsunk köveket bekapcsolni. Menjünk vissza oda, hogy egyáltalán az érzelem kifejezés, illetve a választás, inkább menjünk a választásra, tehát hogy a választás hogy történik, mert ugye a virtuális térben sok időt töltenek el, mindenféle fórumokon találkozhatnak, beszélgethetnek, de te mit látsz? Tehát, hogy mi az, ami miatt egyik vagy másik szimpatikus? Tehát olyan a beszélgetés, a témák, vagy egy fénykép, vagy ne adj ég a videós találkozó, de gondolom, hogy a videós találkozó az már azután van jóval.
Sőt, nem feltétlenül.
Olyat is hallottam, aki még nem is látta.
Nem feltétlenül. Vannak olyan applikációk, amin így random, anonim módon összepárosítanak embereket, és röviden tudnak egymással videóhívásban vagy cseten kommunikálni. Tehát, hogy ez is van, és akkor ott így tényleg az adott impulzus dönt. Többféle dolog van a tapasztalataim szerint, vagy egy ilyen azért, mert nagyon tetszik a másik kép alapján, videó alapján, vagy azért kezdenek bele így a kapcsolatba. A másik viszont, amikor így egyszerűen van egy ilyen, de jó, ő megért engem. Hú, de jó, ővel akkor most így tudunk lelkizni. Ez a kettő van nagyon gyakran, ami így belehúzza a fiatalokat. És az az igazság, hogy az a része rendben van, hogy tudnak az érzéseikről beszélni, meg tudnak élni érzéseket, egész egyszerűen azt nem látják át, hogy ez nem a valóság, tehát egyenlőségjelet tesznek a virtuális kapcsolatok és a húsvéremberi kapcsolatok közé. Itt van egy ilyen mondhatni elakadás.
Hát, hogy tényleg ez egy másik helyzet, mert azt el is tudom képzelni, hogy akkor ugye ebben a virtuális térben sokkal több időt töltenek együtt, mint amit a valóságban tudnánk, mert ugye itt folyamatos akár a csetelés, folyamatos, ahogy van lehetőség, akkor felhívjuk a másikat videót cseten, visszük magunkkal, este beülünk a fotelba, és beszélgetünk.
És az életem része lesz teljesen a másik.
Abszolút. Ezt értem, csak... A kérdés, tehát én még azt is egészségesnek tartom, hogy elkezdjük tervezni, hogy találkozunk. Engem inkább az riaszt meg, amikor ez a szint oké.
De hogy képzeld el, hogy milyen nehéz most az ismerkedés a fiataloknak is, tehát hogy folyamatosan azt hozzák problémaként a hozzámjárók, hogy nem tudják, hogy oké, mondjuk van egy csomó rossz tapasztalatuk így az online térben, jó, megszületik az igény, hogy húsvér találkozás, és hogy hol. Tudnak találkozni mondjuk bulikban, még egy jobbik eset, hogyha egy házi buliban tudnak összefutni, ahol nagyjából egy ilyen tág baráti társaság van, de hogy szórakozó helyeken, az is nagyon nehéz tud lenni, hogy ott tényleg milyen állapotban tudnak összetalálkozni, és azon kívül a nagy kérdés, hogy hol.
De miért nem lehet találkozni délután a nyugatinál az óra alatt?
Nem ilyen értelemben, hogy egyáltalán hol van ez a platform, ahol ismerkedni
tudnának. Tehát, hogy jó, oké, okay. Most egy kicsit akkor aztán átmentem Hetti néni, hogy mi az, hogy hol? Tehát azt hittem, hogy nincs erre az ötlet, apropó, nincs ahol, terv, hogy mit csináljanak.
Nem, az apropó, ahol esetleg össze tudnak találkozni, tehát hogy nagyon sokat beszélgetek.
Na de ha már én úgyis a virtuális térbe ismertem meg, akkor nem tudok vele egyeztetni egyet a valóságos térbe?
Biztonságosabb az az online felület, ahol ezt érik meg, ahol úgy spontán lehet egymással beszélni, kérdéseket föltenni, sokkal inkább kitárulkoznak egymásnak.
Ezt akarom kérdezni,
és milyen veszélyes ez?
Igen, tehát hogy is mi, akkor itt bármi szóba kerülhet, nem is mérik fel, hogy ismeri ilyen, nem ismeri, hogy a másik mire érdeklődik, mire nem, mert azért egy videóképben mondjuk látsz, tehát nem látod a mimikáját, nem látod, hogy mit csinál közben, hogy mire, nem, tehát hogy a testbeszéd az nagyon sokat elárul a kérdezőről is, meg a válaszolóról is.
Valójában úgy vágynak is erre a tinik, hogy ott jobban ki tudjanak tárulkozni, olyan témákról is tudjanak, amit egyébként lehet, hogy nem mernének. Tehát, hogy ez igazából egy ilyen bátrabb lehetek mondjuk arctalanul, vagy kevésbé arccal felvállalva, mint élőben. Tehát ezek a fékek valahogyan így feloldódnak, és nagyon messzire vész ez a téma, mert hogy hála Isten a terápiákon tudunk beszélgetni arról a különböző korosztályokkal, zárójel, akár már 11-12 évesek is belecsúsznak ebbe, amiről most beszélünk, pasizás, csajozás, és hogy arról beszélgetni, hogy melyik korosztálynak valójában mi a szükséglete egy ilyen kapcsolódásban, és hogy itt ilyen baromi nagy elcsúszások vannak, meg így meg felismerések is, tehát hogyha mondjuk egy 12 éves fiú vagy lány ismerkedik egy idősebbel, akkor arról beszélgetünk, hogy így ki mit várna egy kapcsolattól, és akkor ott így nagyon sokszor tényleg megijednek, és most képzeld el, hogy milyen az, hogyha ebbe valaki magára marad, és nem tud egy felnőttel erről beszélni, és hogy esetleg kap olyan kérdéseket, vagy felkéréseket, amire kíváncsi egyébként, de hogyha ezt megkapja ő célzottan, az mennyire tud veszélyes lenni.
Ezért is mondtam, hogy vajon hol van a szülőnek itt a szerepe, olyan értelemben, hogy mikor szólhat bele, idézőjelbe, mikor adhat tanácsot. Nyilván ugye a legoptimálisabb az, hogyha tud róla a szülő, hogy kivel tart kapcsolatot a gyereked, de közben az egy idealizált kép, hogy a 14 éves kép, gyerek de... majd elmeséli, hogy most épp George-al csetelek, nem tudom honnan, és ez is ez van, meg közben képzeld el, hogy már látjuk is egymást, aztán adott esetben, mert hogy szerintem ebben tovább is megyünk, tehát hogyha együtt alszunk bekapcsolt kameránál, akkor mitől is ne lenne bármilyen szexuális
egy
közeledés.
Igen, abszolút. Hát megint oda jókodunk ki, hogy nem akkor tudunk beavatkozni szülőként, amikor már helyzet van, hanem hogyha már előre, akár tényleg ilyen kistiniként lehet ezekről beszélgetni, hogy ezek a jelenségek vannak, akkor azért nagyobb valószínűséggel tud felkészülni egy gyerek is arra, hogy mire számíthat, tehát hogy akár egy, most nem akarok ilyen konkrét applikációkat mondani, bármelyiket, amit használ, azon mikkel találkozhat. Hát fiatalok teljesen ismeretlenül...
De hát én nem ötletet adni.
Nem ötleteket, egész egyszerűen arról beszélgetni, hogy ez van. Tehát ez a jelenség van, hogyha valaki megy a Facebookra, vagy az Instagramra, random rá fognak írni más fiatalok, akikkel soha nem találkozott más országból, ismerősei által, tehát egész egyszerűen erre fel kell készíteni a gyerekeket. És ezzel nem ötleteket adok, hanem tényleg felvértezem őt.
Uh-huh. Jó, ugye szóba hoztuk a ghostingolást, ami tulajdonképpen előzmények nélküli nyomtalan eltűnésnek
És nagyon itt van a gyakorlatban.
Igen. A megjelenése. Igen, és azon gondolkodtam, hogy milyen következményei lehet ennek, hogy milyen károkat okoz. Szerintem ez egy ilyen iszonyú sértő, fájdalmas, önbecsülést romboló dolog, hogy mondjuk beszélgettünk már hetek óta, napok óta, esetleg komolyabb témákról, azt képzelem, hogy megért, azt képzelem, hogy hú, de együtt vagyunk, és aztán egyszer csak minden átmenet nélkül eltűnik, sőt, ugye sok esetben ilyenkor törli is a kapcsolatot. Ennek mi van a háttérében, és mi magyarázza? Nyilván mindig is volt ilyen, tehát itt már reggelesekkel ezen egy kicsit így volt ilyen áthallásos mulatozás, hogy persze ilyet az ember időnként csinálna, de most ez olyan, hogy most ettől tartani kell szinte.
Hát ennek a hátterében számtalan dolog van, ez az arctalan ismerkedésnek pont az az egyik hátulütője, hogy teljesen felelőtlenül lehet kérni is a másiktól, meg felelőtlenül is lehet tűnni, ez az egyik dolog. A másik viszont az, hogy ennek az elszenvedő félrenézem, milyen hatásai lehetnek, hogy sokkal inkább elhúzódik ennek az egésznek a feldolgozása, ugye, azáltal,
hogy... Meg mi a bizalma a következőben?
Ez is egy teljesen ellentétes hatást is ki tud váltani, hogy még inkább keresi a következő kapcsolódást, tehát nem feltétlenül azt a hatást váltja ki, hogy bizalmatlanná válik és visszahúzódóvá egy tini, hanem éppen inkább bele tud sodródni egy olyanba, amiben azt érzi, hogy de jó, na, ő aztán tényleg nagyon megért, és benne igazán bízhatok. Szóval, hogy ebben különböznek a felnőttek és a tinik egymástól, hogy igen, keresi a megértő füleket, szemeket, vállat.
És a felnőttek, mert hogy ez akkor a felnőtt kapcsolódásokban is megjelenik, bár ez egy egészen furcsa, mert egy gyereknél azt mondom, hogy érdeklődését veszti, és valamiért már nem akar kapcsolódni, és ezt nem fejti ki, hát jó. Nem szép, de el tudom képzelni, hogy még nincs erre eszköztára, nem tudja kimondani, és kész.
Hát de mindenképpen felnőtt korban is egy infantilis választási mód ez.
Abszolút, csak de nem csak mondom, az azért mindig ebben meglepődök, mert nekem valamiért az van, hogy a felnőtt, az felnőtt.
De hogy sok helyzetben nem felnőtt a működésmódunk, hanem lehet egy infantilis vagy egy regresszív dolog. Úgyhogy bizony ez bármikor.
Lehet, hogy ez is gyerekes, hogy én azt képzelem, hogy a felnőttek felnőttek. Tudod, gyerek lesz
egy ideális kép a felnőtt működésről.
Igen.
Na, hát elég sok mindent érintettünk most instant módon, de hogy valahogyan mégiscsak itt azt lenne érdemes látni, hogy időben valahogyan szülőként belefolyni ebbe az egész ismerkedős dologba, és ide kapcsolódik az is, hogy hogy a szexualitással kapcsolatban is nem az a lényeg, hogy majd egyszer 14 vagy 15 éves, vagy 13 éves korában a gyerekemet leültessem, és beszéljek a szexualitásról, hanem tényleg egy ilyen szexuális nevelés folyamatába érdemes így bele nevelni, bele szoktatni a gyerekemet, ami már egészen akár óvodáskortól elkezdődik. Mert valahogy ez az online térben való kitárulkozás, ez teljesen összefügg azzal, hogy én mennyire tudom azt, hogy hol vannak az én határaim, mi az, ami az intimitásom lelkileg, testileg, mi az, ami egy átjárhatóság. Tehát, hogy ezt az egészet innen kezdeném, és hogyha ott vannak elcsúszások, meg ott azt kisebb korban nem tanulja meg egy gyerek, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fog akár magáról egy nút képet küldeni. Számtalanszor van, ez mennyiszer hallunk erről, hogy valahogyan gyerekek egymást, gyerekeknek hívom, tehát hogy kistinik egymást ráveszik arra, hogy nútokat küldözgessenek, és terjed el az egész iskolában, vagy az interneten.
És Úristen, és nem beláthatatlan a következmény. Na de hogy ez is megvan a felnőtt társadalom, bizonyos társkeresői, azok kifejezetten erről híresek, hogy gyors csekk.
Igen.
Egymás testrészeiről, és akkor az a beugró. Tehát, hogy azért ez egy teljesen kifacsarodott világ szerintem.
De hogy annak a megtanulása is valahogy így a felnőtté válás, meg egy ezen a nevelés része kellene, hogy legyen, hogy megtanulom a testem, az én tulajdonom. A test tulajdonjoga az azt jelenti, hogy én rendelkezem felette, és semmilyen kérésnek nem teszek eleget, hogyha én azt nem akarom. Tehát ez az érzés legyen bennem, hogy azok az én határaim.
És mi van akkor, hogyha azt érzem, hogyha ezt nem teszem meg, akkor engem itt hagynak. Akkor engem állni. Ugye ez a leggyakoribb.
Hát ugye ez meg az a kérdéskör, hogy mennyire félek attól, hogy magamra maradok, mennyire akarok kapcsolódni, mi lehet annak nagyon a gyereknek a családjában, aki minden áron akar egy kapcsolatot, mennyien menekülnek ebbe, hogy otthon sok a balhé, vagy otthon meg nem értés van, és akkor majd az a fiú, az a pasi, vagy az a csaj majd engem nagyon meg fog érteni, és akkor majd 16 évesen összeköltözünk, és majd munkát vállalunk, tehát hogy azért ez gyakran egy ilyen kis acting out viselkedés meg tud jelenni, hogyha nagyon nagy a konfliktus a családban.
És hogyan lehet ezt észrevenni? Tehát a szülő hogyan veszi észre? Ugye szoktuk mondani, hogy a gyerek az tünet általában, viszont szerintem ide mindig eljutunk, hogy ez a legnehezebb, hogy a gyerekem valamilyen, csinál valamit, és azt én úgy, ami egyébként számomra nehéz, vagy elfogadhatatlan, vagy kezelhetetlen, és én azt úgy nézem, hogy megtaláljam benne magamat, hogy mi az, ami miatt ezt csinálja.
Hát azért, hogyha valaki egész nap a telefonján lóg, azért néhány kérdést fel lehet tenni, hogy mik azok a dolgok, amikkel ő elfoglalja magát. Sok mindent csinálnak. Van, aki sokat olvas a telóján, van, aki sokat néz különböző videókat, de hogy tényleg mi történik rajta, tehát erről informálódni, és sajnos abban én nagyon sarkos, szigorú gyerekpszichológus vagyok, hogy azért ezt érdemes figyelni, hogy különböző életkorokban milyen applikációkat használnak. Ebben nincs mese, tehát hogy még kisebbeknél is néha hozzájutnak olyan tartalmakhoz, nem csak pornó oldalakhoz, hanem akár olyan dolgokhoz, amik félelmetesek, és annyi szorongás, és tényleg ilyen nem is csak szorongás, a rettegés indukálódik ezáltal, hogy aztán nem is győzzük helyrehozni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy hát igen, itt ez a kérdésedre ez a válaszom, hogy azt mindig hát kontrollálni, vagy így hogy le kell ellenőrizni, hogy mi van a telóján, mi van a tableten.
Hogyha talál olyan tartalmat, ami neki félelmetes, ugye akkor az lenne a jó, ha azt megosztaná. De ugye az sincs kizárva, hogy ez a tartalom olyan területen van, ami nem a megengedett. És akkor itt már megint belép az, hogy nem merem elmondani, viszont szorongok tőle.
Egyébként nem rosszak ezek a különböző olyan programok, amikkel így rálátunk így a családtagoknak a technikai eszközeire. Ezek tök jól tudnak működni, mert egész egyszerűen az egy olyan
azt
fajta...
Azt is meglátja, hova elvetődött.
És ez egy olyan fajta kontroll, ami végül is nem egy ilyen drasztikus, hogy akkor most kiveszem a kezéből, letiltom a telefonját, hanem ez egy ilyen közös megegyezés, hogy figyelj csak, ez van, és akkor ezen látjuk azt, hogy miken barangolsz. Mondok egy példát erre, hogy az gyakran előfordul, hogy egy gyerek lekorlátozhatja a telefonját valamilyen kóddal, vagy sem, és hogyha az egy ilyen megbeszélés tárgya, erre több jó példa is volt így a hozzámjáróknál, hogy nem korlátozza le, viszont időről időre közösen beszélgetnek arról, vagy akár meg is nézik együtt, hogy mondjuk mi van a galériában, vagy mik vannak a telefonra letöltve, akkor egész egyszerűen ez a titkolózás kezd csökkenni. Ugye mennél inkább egy ilyen tiltott dolog van, vagy tiltásokról szól, annál inkább fogja valahova eldugni azokat a dolgokat, amiket ő megnézett, vagy titkolni. Tehát, hogy ez nem jó irány. Közösen valamit kitalálni.
Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológussal, maradjatok 10 zene után, jövünk vissza.